Köszöntöm a gyülekezetet. Mai alkalommal, drága testvéreim, egy olyan fontos isteni jellem tulajdonságról fogunk beszélni, amely rengeteg lehetőséget, rengeteg reményt és örömet nyújthat számunkra ebben a folyamatosan sötétedő felhőktől, szinte az embert nyomasztó körülmények miatt. Tehát mai alkalommal szeretnék veletek arról gondolkozni, hogy mi az az isteni jellemtulajdonság, amely az embernek békességet, nyugalmat adhat ebben a zűrös világban. Nem kell különösebben az itt jelenlévőknek emlegetnem azt, hogy mitől olyan megpróbáló most ebben a pillanatban, ebben a világban élni. Csak két körülményt szeretnék így bevezetőül elmondani, amely a személyes életemben rendkívül fájdalmakkal járt, és ez a két körülmény, amely megnehezíti az ember életét, rámutat arra, hogy milyen problémákkal is küzd a világunk. Az egyik ilyen, még egyszer mondom, egész bagatell dolog, egy nagyon szeretett szilvafám meghalt a hetekben. És tudjátok, milyen az, amikor az ember szívéhez nő egy fa, egy növény, egy állat, és egyik napról a másikra meg kell tőle szabadulni. Nagyon vigyáztam a növényeimre, nagyon szeretem őket, egy szép nagy kertet gondozunk. Tényleg egy kicsit a feleségemmel úgy éljük meg, mint amit az első emberpár, hogy az Isten az ő kertjét ránk bízta. És mi próbálunk abban a kertben rendet tartani, és egész sok termés ígéretet hozott ez a fácska, és egyik pillanatra a másikra 3-4 betegség rátört és elpusztult. Nem lehetett megmenteni semmilyen kezeléssel is. Olyan fájdalmas szinte, hogy az ember a közelségében érzi a sátán leheletének a gonoszságát, ahogy pusztítja az Isten által teremtett világot. A másik egy kicsit ehhez hasonló probléma, ami megint csak nagyon fájdalmasan érintett, és rámutat az emberiségnek a globális problémái közül csak az egyikre. Kaptam egy gyönyörű szép fotót Kanadában, van ennek már egy pár hete Kanadából, és az egyik ismerősömtől, és ezen a fotón egy reménykeltő az embert körbevevő természet megújulásáról szól, és az Isten újjáteremtő hatalmát üzeni az, amikor egy ilyen alpesi környezetben az ember meglátja azt, hogy egy növény újraéled, hajtást hoz, és még a fehér kis virágocskák is megjelentek rajta. Gyönyörű szép kép volt. És ami a bántó, az volt aláírva, és ez igazán nagy fájdalommal hatott rám, amikor az volt odaírva, hogy mindezt az Antarktiszon fotózták. És tudjuk jól, hogy az Antarktiszon nem kellene, hogy virágok nőjenek. Csodálatos, hogy ez az embertelen körülmények között egyáltalán bármilyen élet is fakadhat, de tudjuk jól, hogy az Antarktisznak nem ez a szerepe. És borzasztó az, hogy nem csak növény fotóztak az Antarktiszon, hanem beszámolók szerint havazás is van már az Antarktiszon. Ez egy globális problémákra, a globális felmelegedésre mutat rá, és mi még nem is tudjuk, hogy milyen következményekkel fog ez járni a mi életünkbe. Habár szerintem a héten egy kicsit a bőrünkön, a hátunkon ezt megtapasztaltuk, hogy ez a változás mennyire embertől való, és mennyire nem Istentől való. De szerintem mindannyian, amikor látjuk azt, hogy mennyi minden nehezedik, és mennyi minden bonyolódik, és milyen sok területen kilátástalan az életünk, illetve az az élet, amiben mi pozícionáljuk magunkat, mennyire kilátástalan, ilyenkor különösen hangsúlyossá válik az a csodálatos isteni jellem tulajdonság, amelyet úgy ismertünk meg, hogy kegyelem és irgalom. És látjuk jól itt a körülöttünk lévő események kapcsán, hogy szinte nincs is másban reményünk, mint az isteni kegyelemben és irgalomban. Amikor már a világot irányító emberek is azt mondják, hogy hát emberileg ebben a pillanatban erre nincs megoldás, nem találunk megoldást, de dolgozunk és tárgyalunk. És ilyenkor, amikor az ember eljut oda, hogy nincsenek emberi megoldások, akkor ott marad az Istenbe vetett bizalom. Csak az a kérdés, hogy mi képesek vagyunk-e örömhírként fordulni ebbe az irányba, hogy van egy olyan teremtőnk, van egy olyan világot fenntartó Istenünk, aki megígérte nekünk azt, hogy nem csak minket vált meg, nem csak minket újít meg, nem csak mi születhetünk újjá, hanem ez az emberek által velejéig megrontott föld is, a bűn történelmét lezárva képes lesz az isteni hatalom és az isteni szeretet az ő irgalmasságából fakadóan megújítani ezt a földet. Ezért én a mai gondolatmenetünknek a kezdő igéjét a 107. Zsoltárból választottam. A 107. Zsoltárból is két nem szomszédos vers, az elsőt és a nyolcadik verset szeretném számotokra felolvasni a gondolatmenetünk elindításául, és utána rá fogunk térni Dávidnak, a szeretett királynak az élettörténetének egy nagyon rövid periódusára, és abból ki fogunk emelni egy olyan igét, illetve egy olyan eseményt, amely összeköti a napjainkra szóló isteni kegyelemnek a megnyilvánulását Dániel könyve 11. fejezetéből. Tehát a következőképpen fogom olvasni a mai alapigénket, 107. Zsoltár 1. és 8. versét. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Drága testvéreim, amikor itt szembesülünk ezen két ige kapcsán is, hogy az Isten irgalma és kegyelme mennyire jelen való, és hogy arra mennyire lehet számítani. Néhány kérdés vetül fel az emberben. Pár héttel ezelőtt a miskolci gyülekezetben, bocsássatok meg, hogy játéknak nevezem, de mégiscsak délutáni óra keretében, ott a szeretett vendégség asztala körül, az volt a beszédtéma, hogy mindenki mondjon egy isteni jellemtulajdonságot. Az Istent jellemző tulajdonságot. Hogy milyennek ismertük meg az Istent. Természetesen a délelőtti óra, ahol szintén erről gondolkoztunk, amiről most veletek, adta magát, hogy az isteni kegyelem és az irgalom ott volt az első sorokban, amikor fölidézték az Isten jellemét. De néhányuknak gondot okozott 3-4 jellem tulajdonságon túl, hogy milyennek ismertük meg az Istent. Szeretőnek, irgalmasnak, kegyelmesnek, hosszú tűrőnek, végére mehetetlen bölcsességének, és még lehet fáradhatatlanságának. Nagyon érdekes beszélgetés lenne esetleg egy biblia kör keretében, hogy igen, mindenki hozza el nem csak azt az igét, meg nem csak azt az isteni jellemtulajdonságot, hanem annak a jellemtulajdonságnak a felfedezéséhez a saját tapasztalatát, és beszélgessetek róla, milyennek ismeritek az Istent. Mert azt kell mondjam, amikor aggályoskodunk az infláció miatt, a gazdasági körülmények miatt, a háborús veszélyek miatt, a járványhelyzet miatt, 2 hete voltam Angliában, és hazajöttem egy londoni látogatás utáni üzleti útról. Olvasom az újságot, hogy Nagy-Britanniában heti 500 000 fertőzött van. Múlt héten ez a szám már 1,5 millió volt. Tehát ugye a háború beárnyékolja ezeket az információkat, de sátánnak ez a lehellete még mindig itt van közöttünk. Tehát ezzel nekünk még foglalkozni kell. És ilyen ártok körülmények mellett mi meglátjuk-e az Istennek az irgalmasságát? Mi bele tudunk-e kapaszkodni? Képesek vagyunk-e arra fölismerni azt, és örömmel fogadni azt, hogy örökké való az ő kegyelme? Ahogy az alapigénk is mondta, nem csak Krisztushoz volt kegyelme, nem csak a tanítványokhoz, nem csak a prófétákhoz, vagy a patriarkális korban élő hithősökhöz. Drága testvéreim, most, amikor közeledik a föld lakossága 8 milliárdhoz, az Isten kegyelme még hatalmasabb, még inkább itt van számunkra. És rendelkezésünkre áll, és adja a problémáinkból a kimenekedésnek a reményét. De van ebben az igében egy feltétel. Azt mondja, adjatok hálát az Úrnak az ő kegyelméért. Jó közép-kelet-európai szokás szerint, ugye szoktuk mondani, hogy a pohár félig üres. És mi legtöbbször azért vagyunk, azért méltatlankodunk, hogy ezt nem kaptuk meg, azt nem kaptuk meg, ez nem teljesült, az nem teljesült. És elfelejtjük a legfontosabbat, a hitünknek azt a pillérét, hogy hála. Aki nem jut el a hála szintjére, emlékezzetek rá a 10 leprásnak a meggyógyítását, következő hálátlanságra. Aki nem jut el arra a szamáriai embernek, akit a 10 közül az volt az egyetlen, aki visszament hálát adni Krisztusnak. Ha nem jutunk el erre a szintre, hogy az ő kegyelméért, a hálánkat kifejezzük, akkor valószínűleg nem is tudunk stabilan számítani az Istennek a kegyelmére. A problémáinknak a megoldásán az nem lesz egy kőszikla, nem lesz egy olyan biztos pont, ami mentén reménykedhetünk. Mert látni fogjuk Dávid életében is, és látható a Dániel könyve 11. fejezetéből is az, hogy amikor az északi és a déli király egymásnak feszül, és az Isten népe ott morzsolódik a két malomkő között, hogy nincs másba lehetőség bízni, csak az Isten kegyelmében, és az ő szeretetésben, és a gondoskodásában. De ezt csak akkor tudjuk hitte, erre csak akkor tudunk reménnyel tekinteni, és hittel tekinteni, hogyha kifejezzük hálánkat azokért a sokszor legapróbb körülményekért is, amelyekben az Isten részesített az elmúlt időszakban. Én is ezen a héten egy rendkívül hosszú üzleti úton voltam, ki kellett menni Vancouverbe 2 napot ott tölteni. Ez ugye tudjátok, ez azzal jár, hogy 2x9 óra jetlag, és az ember 22 órát repül. És utána az ember, mit tudunk csinálni, amikor beszáll a gépbe? Uram, legyen meg a te akaratod. Amikor elkezdesz leszállni, akkor ugyanezt elmondod, és mikor megérkezel, akkor megköszönöd. Az embernek borzasztó bizonytalan érzése van, bezárva egy ilyen bádog dobozba, és 1000 km/h repülni. Minimum az a legkevesebb, mikor az ember egy ilyen hosszú út után hazajön, hogy kifejezi a háláját. És még hány és hány olyan apró esemény van, amikor adósok vagyunk az Istennek a hálán kifejezésével. Egy jó sikerült ebéd. Akkora öröm volt, hogy hazaérkeztem tegnap késő délután, és lemegyek a kertbe, és látom, hogy szépen elkezdtek beérni a termések. A málna nem száradt ki, ugye, mert annyira égeti a nap, a paradicsomot, este megettem az első paradicsom termést a kertből, szóval, és utána az ember automatikusan a szívében leborul az Isten előtt, hogy köszönöm, hogy adod ezeket. És ezek a köszönömök, amely a hála legegyszerűbb imája. Köszönöm Isten, hogy fölébredtem. Nem tudom, tudja, ezekbe lehet belekapaszkodni, ezek az apró kis részletek lesznek azok, amelyek az életünk és a szeretteink, meg egyáltalán a világ nagy kihívásainál adni fogják azt a reményt, hogy építeni tudok az Istentől származó kegyelemre és irgalomra. De ez csak akkor lesz a sajátunk, ha most már megtanuljuk a kicsiny dolgokba a hálánkat kifejezni, azért, hogy az emberek fiaiért oly sok csoda dolgot tett az Isten. Említettem nektek már a bevezetőben is, hogy Dávid királlyal is, még a felkenetése előtti életében is, a felkenetése után a 15 éves pusztai vándorlása, 15 éves pusztai üldöztetése, majd az azt követő uralkodásának az idejében, és olyan sokszor kifejezte az Isten a Dávid iránti kegyelmét és irgalmát. Az ember azt hinné, hogy amikor Dávid király megöregszik, és az Istennek ezt a sok-sok szabadító kegyelmét megtapasztalta az életében, megnyugszik és megbékél. És most szeretnék rámutatni tényleg csak nagyon kivonatosan, mert túlfeszíteni az időkeretünket, az időskori élettörténetének abba a szituációjába, Krónikák első könyve 21. fejezetében, ahol népszámlálást tart a király. Ugye valószínűleg Bibliát olvasó emberek ismerik ezt a történetet, és tényleg széttárt karral állunk, hogy mi a gond abban, hogy megszámlálom az országomat. Nem? Most össze Magyarországon is népszámlálás lesz, sose értettük, hogy miért van rá szükség, de elhittük, hogy a statisztika miatt erre szükség van. De miért volt probléma Dávid életében? Mert tudhatjuk, hogy azok a következmények, amelyek az Izraelt sújtották Dávidnak ezen döntése kapcsán, azok nem véletlenszerűen következtek be. Mi volt probléma az, hogy mi a probléma abban, hogy Dávid megszámlálta a kardforgató férfiaknak a számát? Ugye nagyon elgondolkoztatom más tekintetben is Dávid élet történetének ebből a ciklusába, amikor az ország egyes számú vezetője, tehát a király utáni második ember is, Joás azt javasolja neki, hogy ne tedd, nem Istennek tetsző dolog. Ugye itt megint két dolgot gondolhatunk, hogy miért nem volt ez az idős király, aki oly sok minden élettapasztalaton keresztül ment, annyira bölcs, hogy hallgasson a tanácsadójára. Mi vezette? Mi volt az, ami beleejtette ebbe a csapdába? Hiszen egyértelmű, hogy egy sátáni csapda volt, de mitől? Mi okozta ezt? A másik ugye ilyen kérdés, hogy lehet az, hogy egy időskorú királyt a hatalom és a hatalomnak a fokozása, a dicsőség, a hatalom vágya, az elismertség csapdájába beleesik. Márai Sándornak a Füves könyvében ugye sok bölcsességet lehet találni, de többek között az is le van írva, hogy a férfikor legnagyobb kihívása nem a nő, hanem a hatalom, a pozíció, a dicsőség és a becsvágy. Ebbe a becsvágyba, ennek a csapdájába esett be Dávid király is, és olyan szörnyű látni azt, hogy nem volt hálás azért, hogy az élet körülményét az Isten rendezte. Hiszen most nem soroljuk fel, hogy mennyi minden rendezetlen volt a családi állapotától kezdve a Saullal való küzdelmén keresztül, mennyi küzdelmen keresztül tapasztalhatta meg az Isten kegyelmét. Nem ez a hála munkálta, hiszen hogyha kellően hálás lett volna, akkor egy másodpercre nem jut eszébe, hogy megszámlálja azoknak az embereknek a számát, akik az Isten kegyelméből jelentősen szaporodtak Izraelnek ennek abban a korszakában, amelyet úgy nevezünk, hogy a legdicsőségesebb és a legvilágosabb korszaka volt Izraelnek. És mivel Dávid nem vette figyelembe, hogy az isteni kegyelem hogyan munkálkodik az életében, ő inkább hallgatott a saját vágyára, és inkább hallgatott arra, hogy mit kíván a hatalom, semmint arra, hogy mit kíván az Isten, és mit mond az Isten beszéde. Erről a korszakról nagyon röviden, összefoglalóan, nem az én szavaimmal, hanem a profétaság lelkének a szavával a következőképpen ír Ellen White. Izrael jóléte Dávid uralkodása alatt inkább Isten áldásainak volt köszönhető, mint a király képességének vagy a hadsereg erejének. Katonái erőforrásának ez a növelése azonban azt a benyomást kelthette volna Izraelt körülvevő népekben, hogy Izrael bizalma nem Jahve hatalmában, hanem saját hadseregében van. És amikor ezt a gondolatot értelmezzük, rögtön megértjük, hogy mi volt a probléma királyként, mi volt a probléma abban, hogy királyként megszámolta az Izrael hadseregét. Az üzenet nem volt jó. Szeretjük a statisztikákat, már aki szereti. Szeretjük tudni, hogy mire számíthatunk, mink van, milyen következményekre kerül sor egy-egy adott lépés esetében. Az Isten egy egészen másmilyen dimenzióba gondolkodik. Az Isten azonnal látta, hogyha Dávid megszámlálja ezt a sereget, akkor valószínűleg, és ezt nyilvánvalóvá teszi, akkor a környező épek számára pont az nem fog megvalósulni, amiért létrehozta Isten a testi leszármazás szerinti népet, az, hogy tegyenek róla tanúbizonyságot, mint nép. És azt fogják hinni a környező népek, hogy nem az Isten beszéde, nem az Isten hatalma, hanem az Izrael kardforgató férfiainak a kardjában és a karjában van az a hatalom, amely biztosítja Izraelnek ezt a fényességes korszakot. Látjuk jól, hogy milyen könnyű elesni, még egy bölcs élettapasztalattal rendelkező királynak is. És természetesen a megpróbáltatás nem maradt el. Hiszen ahol megjelenik az emberi gyengeség, ahol megjelenik a bűnnek mindig van következménye. És az Isten azt mondta, Dávidnak azt üzente Gád prófétán keresztül, hogy válasszon három következmény, mondhatnánk azt, hogy három ítélet között, három igazságszolgáltatás között, ezt a 12. vers sorolja föl. Három esztendeig való éhséget, vagy három hónapig emészen az ellenséged, vagy három napig pusztítson az Úr angyala a dökhalál. Milyen döbbenet, nem tudom, nincs egy kis dejavú érzésetek? Éhínség, háború, betegség. Nincs, ugye, tehát egy kicsit, mintha visszaköszönne, nem kicsit, nagyon is visszaköszön Máté 24. fejezetének a 6. és a 8. vers, a felsorolást ismeritek, háborúk hírei. Egyedül itt földindulásról nincsen szó, ugye? De egyébként Dávid szinte ugyanazokkal a problémákkal küzdött, amely problémákkal nekünk is szembe kell nézni. Dávid is szembesülnie kellett azzal, hogy a döntéseinek, a rossz döntésének a milyenek a következményei. A bűn történelmében élő emberiségnek is szembesülnie kell azzal, hogy a döntései, a cselekedetei milyen következményekkel járnak. Micsoda dilemma egy király előtt. Nemrég még azon gondolkozott, hogy hogyan szerez önmagának és a népének dicsőséget azáltal, hogy megszámlálja a kardforgató férfiakat, és ezáltal tudja kommunikálni azt, hogy milyen hatalmas az ő serege, és mekkora az ő udvartartása, és mekkora erővel rendelkezik. Az Isten egészen másmilyen erőviszonyokba gondolkozik. És figyeljetek csak, amikor lelepleződik önmaga előtt is, hiszen korábban mondja, hogy bocsáss meg a te szolgád vékét, mert felette esztelenül cselekedtem. Tehát maga Dávid is belátta a 8. vers elmondása szerint, hogy esztelenül cselekedett, nem kellett volna tennie. De kérdezem, napjaink emberiségében benne van ez a belátás? Esztelenül cselekedtem? Nem így kellene élni? Nem valamit nagyon elrontottam ott az ipari forradalomnak a kezdetén? És azóta folyamatosan süllyedek ebbe a sárba? Ugye, ahol nincs belátás, ott az isteni kegyelem is nem kegyelemnek tűnik, hanem ostorozásnak. És milyen furcsa Dávidnak a válasza a bűnös döntése és cselekedetének, a következményének, hogy melyiket válassza. És én emiatt az ige miatt szerettem volna leginkább ezt a dávidi történetet elétek hozni, amikor tényleg Gád fölteszi ez a proféta kérdés, hogy válassz-e három közül, és a 13. versnek a 2. szakasza mondja számunkra azt a választ, amiben bele kell kapaszkodni napjainkban is. Hiszen, figyeljetek, annyi rossz közül választhatnánk, de nem jó egyik se. Ugye, hogy milyen, mik sújtsák az emberiséget, hogy egy kicsit észhez térjen, és elgondolkozzon az állapotán. Hogy elgondolkozzon akár az egyén is, hogy hol rontottam el az életemet, hol hibáztam, mit tettem rosszul. És Dávid olyan bölcsen választja ki az Isten ítéletének a formáját. Azt mondja, hogy is mondjam, igen, hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, és ne essem emberek kezébe. Drága testvéreim, én amikor találkoztam ezzel az igével, engem nagyon nagy boldogság töltött el. Hiszen nem, nekünk nincs nagyobb reményre szükségünk, mint ez, hogy az Isten kezébe szeretnék esni. Természetesen tudjuk, hogy ez mivel jár. Ugye akik adventisták, akik adventista tanítást hallgatnak, akik valamilyen szinten ismerik az adventista teológiának a lényegét, azok ismerik a szentélyben folyó szolgálatnak is a tanítását. Drága testvéreim, én szeretném, hogyha a szentély tanára, nagyon csúnya kifejezésen, tannak kell nevezni, a Jézus Krisztusnak a szentélyben folyó szolgálatára, mint isteni kegyelemre úgy tekintsünk, mint ahogy Dávid tekintett itt. Hiszen olyan, most nem akarom a zsidókhoz írott levelet idézgetni, de nekünk olyan Istenünk van, aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenekben, aki ismeri az indítékainkat, aki emberi testnek hasonlatosságában eljött közénk, és tudja, hogy milyen körülmények között kell élnünk, és pontosan ismeri azokat a körülményeket, amik mentén az ember elesett, és láttatni fogja az Úr előtt azt, hogy milyen körülmények vezettek oda, amikor elestünk. De neki meg kell vizsgálni azt is, hogy megbántuk-e. Van-e bennünk a Dávidhoz hasonló megbánás bizonyos cselekedeteinkkel szemben? Mert most úgy tűnik, hogy az emberiség ilyen megbánásban nem rendelkezik. Nem tudom, tudjátok-e, de az egész ózonlyuk kérdést 3 év alatt meg lehetne oldani technológiailag. Összesen annyira lenne szükség, hogy az emberiség a 3 éven keresztül lemond a megtermelt energia feléről. Vegyileg pótolható az ózon. De ehhez hatalmas erőforrások kellenek. Ez annyit jelent, hogy éjszakánként egy óriás város sem lesz kivilágítva, és még sok minden mást. 3 évig feléről le kellene mondani. És attól kezdve ózonjuk probléma nem lenne. Tehát rendelkezünk tudásra, de ezt a tudást nem tudjuk alkalmazni a földi élet továbblendítéséhez, addig, amíg nem látjuk be, hogy hol hibáztunk. A be nem látás az gátolja az isteni kegyelmet és az isteni irgalomnak a megnyilvánulását. És tényleg csak tömören idézem, de majd kérek mindenkit, hogy esetleg otthon olvassa el a Krónikák könyve 21. fejezetének a 2. részét, hiszen ez a 2. rész, amikor Ornán szérűjén Dávid áldozatot mutat be, rámutat arra a kegyelemre, hogy az Isten hogyan is nyilvánul meg, és hogyan rendelkezett arról, hogy nyilvánvalóvá váljon minden egyes ember számára az ő kegyelmessége és irgalmassága. Hiszen azt mondta, amikor a pusztító angyal elkezdte a munkáját, és 70 ezer ember meghalt Jeruzsálemben, és amikor ezt látták a pusztító angyalt, az Izrael vezetői és maga Dávid is, akkor megszaggatták ruháikat, zsákruhába öltöztek, ismeritek az ószövetségi bűnbánatnak a megnyilvánulásait, és amikor ezzel éltek és az Úrhoz imádkoztak, akkor az Úr megkegyelmezett nekik. De azt tudtátok-e, hogy az Ornán szérűje, ahol bemutatta az Isten kegyelmének a megnyilvánulási formáját üzenő áldozatot Dávid, hogy az hol van. Ugyanis a helyszínen, földrajzi helyszínek nagyon beszédesek, hogy mi történt ott. Az Ornán szérűje az ugyanaz a hely, ahol a Mória hegyén Ábrahám majdnem bemutatta Izsákkal azt az áldozatot, és a Mória hegye, ahol az Isten adta az áldozati bárányt. Ugye Krónikák 2. könyve, 3. fejezet 1. verse mondja ezt el nekünk, és mi épült föl a Mória hegyén, azaz az Ornán szérűjén? Ugye a Salamoni templom. Az, hogy ezeken a helyszíneken mi történt, azonnal érzékelitek a párhuzamot. Dávid életében az isteni kegyelem megnyilvánulása, a hatalmi törekvései miatti következmény miatt. Következmény tudta így elrendezni Dávid, és a salamoni templomba pedig hosszú évszázadokon keresztül folytak a bűn és tehát a bűn bánat és a bűn eltörléséért folytatott szolgálatok. Ezek mind-mind az isteni kegyelemnek a megnyilvánulása, ugyanúgy, ahogy a mennyei szentélyben. De szeretném most egy kicsit aktualizálni Dániel könyve 11. fejezetébe, hogy az Istennek a kegyelme, abban az időszakban, amikor az emberiség Krisztus második eljövetele előtt él és munkálkodik, hogyan nyilvánul meg? Hiszen Dániel könyve 11. fejezetét, aki kinyitja, az a legnagyobb alázattal nyissa ki. És aki beszél róla, ez vonatkozik rám is, az igazán csak úgy beszélhet alázatosan, hogy véleményem szerint, a feltételezésem szerint, az én meglátásom alapján. Tehát ha valamit mondok erről a fejezetről, ti is majd így ezt tegyétek hozzá, és így gondoljatok rá, hiszen egyértelmű erről a napjainkról szóló üzenetről egyértelmű adventista tanításunk még nincsen. De mégis néhány olyan kijelentést szeretnék elétek hozni, amely nyilvánvaló és érthető. Azt tudjuk ennek a fejezetnek, azt biztosan tudjuk, hogy az utolsó időre szól, hiszen a 11. fejezete, a 40. verse pedig egyértelműen kijelenti számunkra, hogy az utolsó napok eseményeiről szól. Ugye ott a 40. versben, azt olvashatjuk, hogy a vég idején összetűz vele a déli király. Itt van egy nagyon fontos mondat. Azt mondja, az északi királlyal, ugye a korábbi szakaszokban az északi királyt mutatja be a Jelenések könyve. Ha lett volna délutáni óra, arról beszéltem volna veletek, beszélgettünk volna, hogy mi jellemzi ezen szakasz alapján az északi királyt. Majd meglepődtetek volna, illetve most majd szépen otthon megnézitek, hogy mennyi párhuzam van a Dániel könyve 7. és a 8. fejezetében a kis szarv jellemzése és az itt leírt északi király jellemzése között. És amikor ezt a párhuzamot felfedezitek, majd az segít meghatározni, hogy ki is lehet az északi király. De itt milyen furcsa, az mondja, nem ez a nagyon nagy hatalom, az északi király indítja el az emberiség történelmének a legnagyobb háborúját, hanem azt mondja, a déli király neki megy. Ugye ez is segíthet majd, amikor be kell azonosítani, hogy ki is az a déli király. De én nem akartam most ebben a kérdésben, hogy ki is a déli, meg ki az északi király belemenni. Én csak arra akartam fölhívni a figyelmeteket a 40. vers kapcsán, hogy amikor összetűz, a vég idején összetűz vele a déli király. Az, amit előtte leír a Szentírás, az a vég idején élő emberek számára egy nagyon fontos üzenet. És most szeretnék néhány olyan szakaszt kiemelni, a vég idején élő, az északi és a déli király csatározása között szinte szenvedő, küzdő, hívő emberek Isten általi megsegítéséről, amely egyértelműen jelentkezik, értelmezhető a Szentírásból. Például azt olvashatjuk a 11. fejezet 32. versében, hogy ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ugye ez az ellenben kifejezés, ez mind-mind a kiszavnak a magatartását, illetve az északi királynak a magatartását jellemzi. De azt mondja, hogy ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Itt az előbb a hirdetésben hallhattátok, hogy készült egy kicsi kis füzet, amely segít abban mindannyiótok számára, akit a lélek elhív erre a szolgálatra, hogy eljutassuk az emberekhez azt az üzenetet, hogy Krisztus Urunk második eljövetele közel van. Nagyon nehéz ezzel bárkihez bekopogtatni. Ismeritek azt, hogy mennyi kárt lehet okozni, vagy hallottatok már róla, bízom benne, hogy nem ismeritek, de mennyi kárt lehet azzal okozni, hogyha emberekkel olyan krisztusi kijelentéseket és proféciákat próbálunk megértetni, amelyre pillanatnyilag még nem érettek, nincsenek felkészülve. Ezért mondtuk, hogy nagyon nagy felelőssége, mindenkit érintő kérdéseket feszeget ez a kis füzet. Mi zajlik a világunkban? Ez hol olvasható a Szentírásból? Milyen kimenekedés várható? Mibe kapaszkodjunk? Mibe bízunk? Nagyon nagyszerű baráti beszélgetéseket generálhat ennek a füzetnek a tartalma. És pontosan ez volt a motiváló ige, amelyet itt az előbb fölolvastam, hogy ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Itt a két szó, felbátorodik és cselekszik. Ugye nagyon sokszor érezzük azt az érzést, amikor az Isten népe úgy viselkedik, mint aki iszabba mozog. Lelassul, nehézkessé válik, és valójában semmire se jó. Mert aki iszabban mozog, az szinte lépni se tud. És azt látjuk itt, azt mondja, az Istenét ismerő nép. Micsoda minősítés. Azt mondja, aki felbátorodik és cselekszik, csak hogyha visszafelé olvassuk, az az Istenét ismeri. Aki nem ismeri az Istenét, nem ismeri az Isten beszédét, nem ismeri az Istennek erre a korszakra szóló proféciáit, üzenetét, örömhírét, nem csak az, hogy milyen rosszra számítsunk, hanem miben fog az ő kegyelme megnyilvánulni. Ha ismerjük ezt is, mert ismerjük a beszédét, és ismerjük az Istent, akkor felbátorodik és cselekszik. Reménykeltő üzenet, drága testvérek, és lesznek ilyen emberek, és vannak ilyen emberek. Hallani, látni nagyon szép bizonyságokat. Hasonlóan szép gondolat, és az Isten kegyelmének a megnyilvánulása itt az észak-dél csatározása közepette a 33. versnek az A része. És a nép értelmesei sokakat oktatnak. Rögtön ilyenkor mi jut eszetekbe? Teológiai főiskola. Oktassanak a tanárok. Szeretném elmondani azt, hogy ez egy nagyon szűk értelmezése az oktatásnak. Én évekkel ezelőtt elkezdtünk, akkor még kocsma missziónak neveztük, most már voltunk pizzériába is, most már cukrászdába tartjuk, tehát van egy minőségi javulás. Egy szekuláris embereknek, tehát a társadalom legkülönbözőbb rétegéből érkező, van sámánunk is. Meg ne ijedjetek, sőt, meg ne botránkozzatok. Sámán is ott van, akivel beszélgetünk a világ dolgairól, és beszélgetünk Krisztus üzenetéről. Nem bibliakör, nem bibliaolvasókör, és nem a biblia igéje és igehelyei vannak előtérbe, hanem azok a kérdések, amely minden embert foglalkoztat. És nem pont azért, mert minden embert foglalkoztat, és az arra adott válaszok tekintetében nem megkerülhető a Szentírás. De azért kezdtem el ezt mondani, mert nagyon sok ateistánk van. És ők hangoztatják is, hogy igen, megértem, hogy te a Bibliára hivatkozol, örülök neki, hogy te ebben megtaláltad a békédet, de én ateista vagyok. És amikor az ember elmondja neki azt, hogy egy hideg ateistához az Istennek több reménye van, mint egy langyoshoz, akit kivet a szájából, akkor ugye elgondolkozik. És az egyik ilyen ateista férfi mondta, hogy ő annyira várja már azokat a csodákat a keresztényektől, amely átformálhatná az ő szívét. És mondom, milyen csodákra gondolsz, Attila? Hát az, hogy ilyen volt, és ilyenné vált. Nem gyógyításra. Nem arra, hogy ezüstöm és aranyom nincs, de te járj, ismeritek a történetet. Ő nem erre gondol, hanem a jellem változására. Ő annyira várja már a keresztényekről a csodákat, és azt mondta, ez lenne az igazi tanítás. Azt mondja, hogy olvastuk az igébe? És a nép értelmesei sokakat oktatnak. Ez az igazi oktatás. Ez a hiteles képviselete a Krisztus beszédének, és az Isten kegyelme, és az irgalmassága nagyon sok testvérünknek, nagyon sok nem testvérünknek is, vagy inkább mondjam azt, hogy főleg nem testvérünknek az életébe, az Isten kegyelméből ez az oktatás meg fog nyilvánulni. Tudjátok, szoktam hallgatni testvéreket, azt mondja, már 10 éve megkeresztelkedtem, de nem változtam semmit. És az ember végig gondolja, tényleg nem sokat változott. De mondom, te már jelentősen más vagy, mint voltál. Nagyon sokszor alulértékeljük az Isten kegyelmének, a bennünk való munkálkodásának a gyümölcsét. De értékeljük azt, hogy lassan is, de változunk. Az élet, aki utoljára így panaszkodott önmaga értékítéletéről, mások mondják, hogy ő már nem az. Más lett, jobb lett, csöndesebb, kevésbé tolakodó, nagyszerű dolgokat képvisel, jó üzeneteket hirdet. És csak ezt ne adjuk fel, hiszen lehet, hogy nem vagyunk elégedett azzal a lépésütemmel, amelyet Krisztussal együtt folytatnunk kellene, de ne is értékeljük le, mert ha leértékeljük, nem vesszük észre, akkor elmarad az a hála, amit az Isten bennünk megnyilvánuló kegyelméért ki kellene mutatnunk az Isten felé és az emberek felé. Azt olvashatjuk a 34. versbe, ugye megint csak a végidőben élő nép számára szólnak ezek a kegyelmi üzenetek. Azt mondja, megsegítetnek kicsiny segítséggel. Nem tudom, értékelitek-e, hogy igen, köszönöm szépen. Értékelitek-e azt, hogy Isten kicsin segítsége? Olyan, ne haruljatok, hogy ezt mondom, olyan semmit mondónak tűnik. De nekem rögtön, amikor elolvastam, az jutott eszembe, hogy ami nálunk 1000 esztendő, az Istennél egy nap. Hogy ami az Istennél kicsi, tehát az Istennél kicsin segítséggel segítetnek meg. És szeretnék majd felsorolni néhány olyan isteni segítséget, amelyről konkrétan tudjuk, hogy már megtörtént a Krisztus várók életében, az utolsó időszakban. És például egy ilyet hadd hozzak elétek, Jelenések könyve 12. fejezet 6. versében. Azt mondja, az asszony elfutott a pusztába, hol Istentől készített helye volt, hogy ott tápláltassék 1260 esztendeig. Ugye ez az időszak is, a megváltás történetnek ez az időszaka is, amiről ez az egy ige beszámol, az utolsó nép és a Krisztust váró nép időszakáról szól. De azt mondja, hogy Istentől készített helye volt. Milyen csodálatos. Nem tudom, követitek-e a Práter 12 csatornáját? Vagy ismeritek-e ezt a filmsorozatot, hogy Eredet? Keresétek meg, nem tudom ki itt az internetes, Eredet. 5-6 percben bemutatja az új szövetségi egyház történetet. És ami miatt ezt fölidéztem számotokra ezt a filmet, ebben az első 4 rész a kelta keresztényekkel foglalkozik. Csak az, hogy Istentől készített helye volt a kert a keresztényeknek. Az nem tudom, tudjátok-e, hogy Konstantin azt hiszem Birminghambe lett császárrá koronázva. Tehát Konstantin egy ugye római császár lett, de Nagy-Britanniába. Ott élt, az apja is ott volt császár. És aztán persze ment Rómába, és meg kellett küzdjön a riválisokkal, hogy tényleg megerősítse a császári hatalmát. De ilyen környezetben egy hithű keresztény, és kelta keresztények. Azért a kelta névről mi jut eszetekbe? Halloween. Ugye mindenféle szellemvilág. Meg most nem ugrik be a neve azoknak az álomlátóknak és varázslóknak, ahogy ők nevezik. Tehát egy ilyen kultikus világ. De a kelta keresztények szombatot ünnepeltek. Nem ismerték el a püspököt vezetőnek. Egyáltalán nem ismerték el Róma hatalmát. Nem hajtottak fejet és térdet Rómának. Nem ismerték el a Rómában már működő, tehát a, igen, ezzel jutnak eszembe a szavak, a Rómában már, a római egyházban már működő, az, hogy asszonyokkal nem kötötték össze magukat, nem házasodtak. Ugye, köszönöm szépen, nem alkalmazták a cölibátusnak a törvényét. Tizedet fizettek, és misszióközpontokat építettek. Az egyik ilyen misszióközpont Iona szigetén van, Kolumbánus hozta létre, több száz Bibliát másolt az életében, és több ezer misszionáriust nevelt ez a Kolumba Iona szigetén. És ők voltak azok, akik biztosították Wycliffe-nek azokat a gyökereket, amiből előprotestáns tudott lenni. A protestantizmusnak egy előhírnöke tudott lenni. Drága testvéreim, azt mondja, az Istennek, az Istentől készített helye volt, és azt mondja, megsegítette őket kicsin segítséggel. Az Istennek mindig volt maradék egyháza, egy hívő közösség. Nem hallottatok még ilyenekre, mint paulinusok, ugye? Nem jellemző. A bogumilok. És a többieket már ismeritek. Ugye a kelta keresztényekről se hallottunk. De ezeknek a csoportosulásoknak az Istentől készített helye volt a megváltás történetben, akiket megsegített kicsin segítséggel. Vagy ott van még a Jelenések könyve 12. fejezet 16. verse. De segítségül lett a föld az asszonynak. Ismerjük. Az adventizmus megszületéséhez, illetve az európai protestantizmusnak a megsegítésének az egyik legfontosabb üzenete. Segítségül lett az Egyesült Államok az asszonynak. Hogy az Egyesült Államok, nem is az Egyesült Államok, az észak-amerikai kontinens, ahova az üldözött és a római inkvizíció által üldözött keresztények és protestánsok megtalálták a szabad hitüknek a gyakorlásához szükséges országot, és ott létre is tudták hozni, és a mai napig gyakorolják. A minősége már más, mint ott a 16. és a 17. században. De megint csak azt mondhatjuk, hogy megsegítetett kicsin segítséggel az európai protestantizmus. Az, hogy mindenki értékelje maga, hogy most kicsi vagy egy mekkora segítség. Az Istennél valószínűleg kicsiny, ahogy mondtam, de nekünk embereknek ez hatalmas. És két másik dologra is szeretném fölhívni a figyelmeteket. Ez pedig egészen már nekünk szóló örömüzenet, amikor az Isten kicsin segítséggel megsegít bennünket az ő kegyelmével. Ez pedig az, amikor a Máté 24. fejezetében olvashatunk ezt a felsorolást, hogy háborúk hírei és földindulások, és azt írja ott az ige, hogy ezt fogjátok látni mindenfelé. És ennek a mindenfelé szónak van egy jelentése, ami görögül így szól, hogy katatopusz. És mi ugye úgy gondolkoztunk erről, hogy betegségek, földindulások, járványok, dökhalálok, háborúk és háborúk hírei mindenfelé. És az ember föl is tette ezt a kérdést, a Kürtszóba erre olvashattatok is egy cikket, hogy vajon van-e értelme az embernek imádkozni az angyalokért, hogy az ártó szereket tartsák vissza, hogyha a Szentírásban le van írva, hogy ezeknek be kell következni. Akkor miért kell imádkozni? Pontosan ennek a szónak a helyes értelmezése ad magyarázatot arra, hogy miért is kell nekünk imádkozni. Mert azt mondja, imit amot, ugye kata topusz. És imit amot, ez annyit jelent, hogy ahol nincs, imádkozzunk azért, hogy ott az Istennek a munkáját, az Isten üzenetét, a napjainkra szóló evangéliumot, a jelen való igazságot el tudjuk juttatni az emberekhez. Bármilyen nehéz idők is lesznek, itt, máshol, amott. Ha itt nem jelentkeznek azok a problémák, amik most Ukrajnában, akkor adjunk hálát, és tényleg ösztönözzön bennünket arra, hogy az Istenét ismerő néphez méltóképpen felbátorodjunk és cselekedjünk. Ugyanúgy, mint ahogy az isteni kegyelem nyilvánul meg abba, hogy a szülési fájdalom, ahogy ismerjük Jézus Krisztus második eljövetelének a jelképét, hogy az nekünk milyen lehetőséget kínál. Ugye vannak közöttünk asszonyok, és biztos nagyon sokan szültetek is gyermeket, és én emlékszem, én ott voltam feleségemnek az utolsó 4 szülésénél, csak az elsőnél nem voltam ott, és én emlékszem rá, hogy milyen a szülési fájdalom. Ugye csak együtt érezni tudjuk, azt nem tudjuk magát a fájdalmat, hogy milyen, de azt tudom, hogy amíg nem volt fájdalom, szorította a kezem, és sétáltunk a folyosón. Ugye ő egy olyan anya volt, aki csak az utolsó percbe feküdt föl a szülőágyra. Egyébként végig sétált, így tudta levezetni a fájdalmat, de azt is tudom, hogy amikor jöttek a szülési fájdalmak, akkor még egy kicsit verekedett is. Ugye úgy vezette le a fájdalmát, de a köztelévő időszakban lehetett bátorítani, lehetett gyámolítani, sőt igényelte, elfogadta. És a megváltás történetnek is a szülése, a Földnek az újjáteremtése, Jézus Krisztus második eljövetele is hasonló lehetőséget biztosít azok számára, akik nem csak a rosszat fogják látni benne, hogy fáj. Igen, fájni fog. Lesznek benne igen kellemetlen események. De mi látjuk-e azt, hogy a két szülési fájdalom közötti időszakban, amikor nem fáj, akkor könyörögjünk azért, hogy az Istennek a művében hasznos szolgái tudjunk lenni. Drága testvéreim, én egyrészt az időm rendesen eltelt, de mindenkinek kívánom a következőket. Ha még nem tettük volna meg, ha még nem tettük meg elég mélyen, ismerjük meg az Istenünket. És ne csak addig ismerjük meg őt, az ő személyeiket, amíg a Szentírást olvassuk, hanem az ő jellem tulajdonságai jelenjenek meg a mindennapi életünk minden egyes percében. Ismerjük és tudjuk elmondani, hogy milyen ő. És különösen ismerjük meg az ő kegyelmét és irgalmasságát, az emberek fiai iránti csoda dolgait. Ezért fejezzük ki a hálánkat, és kapaszkodjunk bele azokba a napjainkra szóló ígéretekbe, amelyeket idéztem itt a Dániel könyve 11. fejezetéből. És kapaszkodjunk bele a megváltás történetnek azokba az eseményeikbe, amikor egyértelműen az Isten beszédéhez hűséges embereket az Isten megsegítette kicsi segítséggel. Örüljünk ezeknek az örömhíreknek, és ne csak a rosszat, ne csak a sötétet lássuk, hanem vegyük észre az Isten ígéreteit, mert az Isten népének lesz egy olyan pillanat, amikor semmi más nem nyújthat örömet és lelki kapaszkodót, mint az, amit megígért, és amit beteljesített korábban a megváltás történetében az ő benne bízó emberekben. Ehhez kívánok bölcsességet és sok áldást. Amen. Drága Jóistenünk, Teremtő és Fenntartó Atyánk, Istenünk, köszönjük ennek a napnak az áldását, a teremtésed emlékünnepét. Köszönjük a találkozást te veled, a te szent lelkeden keresztül, és köszönjük a találkozást szövetséges társainkkal, testvéreinkkel, barátainkkal. Köszönjük az alkalmat, amikor még testi közelségben, szemtől szembe együtt lehetünk, és közösen gondolkozhatunk a te csodadolgaidról. Köszönjük, Atyánk, hogy megismerhettük és megismerhetjük a napjainkra szóló ígéreteidet. Megismerhetjük a Szentírásban lefektetett történeteken keresztül a te jellemedet, személyedet. Köszönjük, hogy a te irgalmasságod megnyilvánul Dávid életében is. És mindez kifejeződött ott a Dávid áldozatában, kifejeződött a Mória hegyén, és kifejeződött a Salamoni templomba. De tudjuk jól, hogy az Ószövetség népének, az Új Szövetség népének már a mennyei szentélyben jelentkeznek a te kegyelmednek a formái. Köszönjük, hogy van közbenjárónk. Köszönjük, hogy van, aki megtisztítja a szentélyt a mi vétkeinktől. És segíts, drága jó Istenünk, ennek a felelősségével élni. És segíts belekapaszkodni abba a reménybe, és azokba az ígéretekbe, amelyeket adtál itt az északi és a déli király közötti küzdelem között élő emberek számára. Köszönjük, hogy a népedhez tartoztunk, segíts ehhez, segíts ahhoz, hogy méltóképpen hirdetessük a te szent neved. Tégy bennünket alkalmassá erre, elhívtál, tégy bennünket tanítványodá, és segíts Istenünk egészen a te kegyelmed által, hogy dicsőíteni tudjuk a te mennyei szentségedet, és dicsőíteni tudjuk a te szent nevedet. Krisztusunkért légy velünk a nap hátrevő részében, és az előttük álló héten pedig te áldj meg minden döntésünkben, minden utunkban. Amen. Amen.